Isten tenyerén, én Kálmán Emese vagyok.
Én pedig Madocsai Bea.
És a következő egységünknek, amit most megindítunk, azt a címet adtuk, hogy igazságosság és vagy irgalmasság.
Talán sokan gondolják azt, hogy a válás az azokkal fordul többnyire elő, akik nem járnak rendesen templomba, nem hisznek Istenben, nem javátkoznak eleget. Akiket most fogunk hallani, ők nagyon is elkötelezett keresztény életet éltek együtt a házastársukkal. Hallgassuk meg most őket.
Légüres térben éreztem magam tényleg, amikor egyik pillanatról a másik pillanatról azt mondta a volt férjem, hogy ő elköltözik otthonról. Addig együtt jártunk templomba, és szégyeltem magam, amikor egyedül kellett misére mennem a gyerekekkel. Szinte elbújdokoltam azoktól az ismerősöktől, akik addig minden vasárnap szóba álltak velünk. Ugyanígy a közösségből is, mi egy házas közösségbe jártunk, onnan is kiszakadtam. Hirtelen egyedül éreztem magam nagyon, és fájt az is, hogy ezek az ismerősök sem kerestek bennünket. Még nagyobb lett a magány. Sem én nem kerestem őket, és ők sem mertek keresni. Egyedül a plébánosunkkal maradt meg a jó viszonyom. Ő volt az, aki próbált erősíteni engem, hogy ugyanúgy helyen van az egyházban, mint korábban.
Családos közösségbe jártunk, és miután a feleségem bejelentette, hogy más férfibe szeretett bele, én derültékből villámcsapásként ért engem. Ezzel tulajdonképpen kiírtuk magunkat abból a közösségből is, és egyedülállóként a mai egyházban nagyon nehéz olyan szintű elfogadottságot szerezni, mint családosként. Az egyedülállókhoz úgy érzem, az egyház többféleképpen viszonyul, nincs is igazán egységes viszonyulás ahhoz, hogy egy egyedülálló, később már elvált ember hogyan találhatja meg a helyét az egyházban. Ezt még ma sem látom tisztán, nem egyértelmű a környezetemnek a reakciója se. Jó lenne, hogyha az egyedülállók is ugyanolyan jogú tagjai lehetnének az egyháznak, mint a családosok vagy a papok.
Én is légüres térbe kerültem, amikor a férjem elköltözött tőlünk. A családos ismerőseimhez nem szívesen mentem, hogy az ő boldogságukat nézzem, vagy azzal szembesüljek állandóan. A férjem baráti köre egész egyszerűen eltűnt, de ami nagyon fájt, az a családon belüli kapcsolatok átértékelődése is volt. Én annak ellenére, hogy a férjem elhagyott, úgy gondoltam, hogy az ő családjának 20 éve a tagja vagyok, és ez működhet így is, ahogy a szüleim esetében is ez működött. De az derült ki számomra, hogy bár szemtől szembe mindenki a szimpátiájáról biztosított, az a gyakorlatban mégsem működik. Tehát bár én nem csináltam semmit, mégis gyakorlatilag kiírtak engem abból a családból, és ezzel nem tudok tenni bármilyen fájdalmas is. Pedig én továbbra is ezeket az embereket szerettem, és családtagnak érzem magam most is. És az előttem szólókhoz kapcsolódva nekem is probléma az, hogy az egyházba hova tegyem magam. Olyan kérdésekkel szembesültem, amiken soha nem gondolkoztam azelőtt, és igazából ahova idáig fordultam, ott nem kaptam használható válaszokat. Valahogy úgy állok az egész kérdéshez most is, hogy próbálok a jó Istenre tekinteni, és valahogy mégis az egyház tagjaként definiálni magam, annak ellenére, hogy a saját válaszaimat keresem.
Amikor még családban éltetek és családos közösséghez tartoztatok, akkor ti hogyan viszonyultatok azokhoz, akik a környezetetekben ilyen helyzetbe kerültek?
Akkor még csodabogárként tekintettem rájuk. Azt gondoltam, hogy ők valamit elrontottak. Nem jól csináltak, és én is idegenül tekintettem rájuk. Aztán most jöttem rá, hogy ez mennyire fájó dolog lehetett nekik is, hogy én is így tekintettem rájuk, és nem értettem azt, hogy mi lehetett ott a hiba, és ki ott a hibás. Rájöttem, hogy nem érdemes hibás tűnőst keresni, hiszen egy házasság tönkremenetele mindig két emberen, és nagyon apró dolgokon múlik az, hogy egy kapcsolat tönkre megy. Ezek az apró dolgok egymásra rakódnak, nem javítjuk ki őket, emiatt megy tönkre egy-egy kapcsolat, házasság, és most már tudom, nem szabad ilyen furcsán és elítélően tekinteni ezekre az emberekre.
Amikor házasságban éltem, akkor az elváltakról azt gondoltam, hogy velem ez biztosan nem történhet meg. Kisgyerekkoromtól kezdve hittanra jártam, keresztény, nagy családban nőttem fel, rendes időben voltam első áldozó, bérmálkozó, szerelmi házasságot kötöttem a vallását, hitét gyakorló feleségemmel. Eszembe se jutott, hogy ez velem is megtörténhet. Amikor az ember pedig családos közösségben él, valahogy természetes, hogy olyanokkal veszi magát körül, és nem is igazán figyel az elváltakra. Az elváltak helyzete onnantól vált izgalmas, hogy az ember belekerült abba az általán korábban nem vágyott helyzetbe, és a kérdések is innen merülnek föl.
Én korábban nem tudtam viszonyulni mások veszteségeihez. Belül ugyan együtt éreztem velük, de nem tudtam ezt kifejezésre jutatni, és nem tudtam, hogy egy ilyen helyzetben hogy kell viselkedni, mert erre nem szocializálódtam a gyerekkoromban. Amióta ebben a helyzetben vagyok, sokkal nyíltabban tudok kommunikálni egy ilyen helyzetben, hogyha valaki veszteség ér, és együttérzőbb tudok lenni vele. Mivel én is érintett vagyok, valahogy szabadabban ki tudom fejezni magam, vagy meg tudom őt hallgatni.
Most valószínűleg a hallgatóink között sokan vannak, akik azt mondják, hogy mi nem vagyunk elvált helyzetben, és adja Isten, hogy ne is legyünk, de már most szeretnénk másképp viszonyulni az elváltakhoz, segítően melléjük állni. Csak mondjátok meg, hogy hogyan kell, az mire van igazán szükségetek, mi az, ami jó lesne a közösség vagy az egyének részéről.
Én nagyon sok pozitív tapasztalatban részesültem ezzel kapcsolatban. Én úgy gondoltam, hogy ez egyház teli van képmutató tökéletes házaspárokkal, akik ezzel nem tudnak mit kezdeni. Volt olyan tapasztalatom is, igen, aki akaratán kívül megbántott a reakciójával, de nagyon segített az, amikor valaki elfogadóan, megértően, nem bírálva viszonyult hozzá, és megkérdeztek, hogy mit segíthetek. Vagy csak annyit mondott, hogy sajnálom, és nem azt mondta, hogy ezt elrontottátok, vagy mit csináltatok rosszul. Nem is gondoltam, hogy ez ilyen jól tud esni. És a legmeglepőbb helyekről, tehát a saját előítéleteimmel szembesültem. Tehát nekem az volt a tapasztalat, hogy az emberek jobbak, mint én gondolom.
Azt gondolom, hogy talán jó lenne olyan közösségek létezése, ahol mondjuk mi egyedülállók is megtalálnánk a magunk helyét az egyházban, és bennünket is talán ugyanúgy elfogadnának, mint mondjuk egy házas, családos közösséget, vagy társat keresőket, hiszen a mi értékeink azt gondolom, hogy attól még, mert elváltunk, nem változtak, és a mi hitünk sem változott, és a gyerekeinkkel való törődés és a neveltetésük is ugyanúgy megmaradt. Azt gondolom, nagyon-nagyon jó lesne, hogyha mind az egyházi személyek, mind az egyház közösség tagjai ugyanúgy tekintenének ránk, és fogadnának el bennünket, mint korábban, amikor még állt mellettünk a házastársunk.
Én is jól tartanám az ilyen alulról jövő kezdeményezéseket, hogy akár az elváltak összefogjanak, közösségeket alakítsanak, akár olyan közösségek jöjjenek létre, ahol családosok és elváltak együtt lehetnek, de azt gondolom, hogy végső megnyugtató választ az egyháznak a felülről jövő iránymutatása jelenthetné, hogy az elváltakhoz miképpen kell viszonyulni, hol az igazi helyük az egyházban, és akkor ez már magával hozhatná a szerveződést is. Lehet, hogy a kettőnek együtt kell megtörténnie, hogy melyik történik előbb vagy később, ezt majd az idő fogja eldönteni.
Egyébként is sok lelkiismeret furdalással küszködik az ember, hogy ebbe a helyzetbe került. Az elején nagyon-nagyon sokat marcangoltam magamat, hogy mit rontottam el, mit lehetett volna másképpen csinálni, és hogyha 2-3 évvel korábbra visszatekerhetném az időt, akkor mennyivel jobban tudnám csinálni. Aztán rájöttem, hogy ez nem így működik, és a lelkiismeret furdalásunkat azt gondolom, hogy az is növeli, hogy szégyeljük magunkat olyankor, hogyha templomban vagyunk, ha nem tudunk adott esetben kimenni áldozni. Olyankor az ember legszívesebben elsüllyedne a pad alá, hiszen előtte tudott menni. Ez egy tudathasadásos állapot, hiszen nem én akartam ezt tulajdonképpen így. Annak ellenére, hogy én szerettem volna helyreállítani a házasságomat, tiszteletben kellett, hogy tartsam a másik szabad akaratát, és úgy érzem, hogy emiatt mégiscsak önkéntelenül kerültem ebbe a helyzetbe, és nagyon rossz ezzel szembesülni minden egyes szentmisén. Szeretném, ha ez a fajta elfogadás az egyház részéről is valamilyen módon megvalósulna.
Ahogy itt az interjúalanyok is feltették azt a kérdést, hogy vajon hogyan viszonyul ehhez az egyház, erről nem sokára meghallgatjuk Píró László püspököt, és azután pedig hasonló élethelyzetben lévő stúdió vendégeinkkel folytatjuk majd a beszélgetést.
Azt gondolom, az elvált ember sokszorosan nehéz helyzetben van. Szenved önmagától, a környezetétől, amely nem érti meg, vagy esetleg a házastársától, aki durván jeleneteket rendezve hagyta őt ott. minden ilyen fajta szakítás az otthagyott félben fájdalmat ébreszt, horrontottam el, örök szembesülés, kérdezés, még valamennyire el nem tudja engedni azt, akivel korábban együtt járt. Egy házasság, ami egy életre szólóan köttetik meg, persze, hogy egy olyan kudarc, amit csak azt tud átélni, aki benne van, mi csak úgy el tudjuk képzelni, meg együtt tudunk szenvedni vele.
A környezetből is talán kevesebb megértést kapnak, mint a teljesen világi környezetben, ahol már szinte természetes is, hogy elválnak az emberek.
Igen, biztos, hogy nagyon sokat változott a világunk az elmúlt évtizedek alatt, kisgyerekkoromtól kezdve. Ugye emlékszem rá, amikor minisztrás voltam, és rám bíztak egy levelet, hogy akikhez viszem, azok vadházasságból élnek, azt se tudtam, mifán terem ez a fogalom, de azt tudtam, hogy vadházasságból élőkhöz viszem most ezt a levelet. És hát ahhoz a világhoz képest azért sok minden szépen formálódott a keresztény gondolkodásban is, de biztos, hogy nagyon nehéz földolgozni a szülőknek, ami a gyerekükkel történik, de a gyerekekkel is nehéz megértetni, ami történt, és a régi reflexek dolgoznak bennünk azért. Bármennyire is tudjuk már, Benedek pápa is kimondta, hogy nem másodrangú állampolgárok, ugye már második János Pál is megmondta, hogy továbbra is megkeresztelt emberek maradnak, mégis a helyes attitűdök olyan nehezen tudnak bennünk megszületni, hogy amikor szeretettel fordulok egy bajba jutott embertársam fele, akkor nem az elvet adom föl, a jézusi tanítást, hogy a házasság felbonthatatlan, hanem az embert szeretem. Annyira próbálunk mondogatni pápánk nyomán, hogy szétválasztani újra meg újra az eseményt és a személyt. A személlyel mindig szeretettel beszélni, az eseményt meg igazságot kell megítélnünk. Ennek a kettős világnak a helyes attitűdjeit nehéz megtalálni. Emiatt is tudnak szenvedni az elváltok és a esetleg újra házasodottak. Az is biztos, hogy az ige hirdetésünkben sem mindig figyelünk kellő módon azokra az emberekre, akik nem tudják az ideát fölmutatni, nagy fájdalmira szívükben, mert nem indulhatnak ki a többiekkel együtt áldozni, nem mehetnek el szentgyónásra, sokszor a lelki vezetésnek a lehetőségével sem élnek. Nagyon sokrétű ez a fájdalom, és tanulnunk kell ezt a magatartást, az eseményt igazsággal, a személy pedig irgalommal ítélni.
Van hova fordulniuk azoknak, akiknek valahogy zátonyra fut a házasságuk?
Mindenképpen helyes, ha a lelkipásztort megkérdezik, hogy mit lehet ebben a helyzetben tenni. Nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy az a házasság, ami felbomlott, az tényleg nem jött létre. Úgy vélhették akkor első lelkesedésükben, hogy ez egy érvényes házasság, és kiderül, hogy valamelyik részről nem volt meg a kellő érettség, nem volt meg a kellő szándék. Ugye annyi minden tud történni egy emberben, vagy két ember között. Szóval mindenképpen okos egy hozzáértő lelkipásztor oda menni, lehetőleg a saját papunkhoz, elbeszélgetni vele, hogy az adott helyzetben mit lehet tenni, hogyan lehetnék jobban itthon az egyházközségünkben.
Amikor Püspök úr volt a központi szeminárium rektora, akkor még nyilván egész más dolgok álltak jobban a fókuszban, mint manapság, de vajon a papképzésben kapnak elég segítséget a fiatalok arra, hogy a válságban lévő embereknek tudjanak segíteni?
Azt gondolom, hogy nem. Magam is tettem azt, hogy külön szeminárium órákat tartottam a házasságról való fölkészítéstől, a házasokkal való foglalkozásról, de az igazság az, hogy annyira távoli ez a probléma még egy kis pap. Annyira más tudományok foglalkoztatják, hogy nem tud erre odafigyelni. Tehát mindenki ez nem problémája. Úgy van ez, mint a kisgyerek. Nem kérdez meg a kisgyerek, arra nem lehet válaszolni. Később kell róla beszélni, és hál' Istennek, hogy legtöbb szemináriumban egyre inkább szóba kerülnek ezek a gondok, hogyan kell fölkészíteni, kísérni, és hogyan kell odafigyelnünk a nem reguláris esetekre, de igazán egy állandó továbbképzés, sok-sok tapasztalat kell ahhoz, hogy valóban helyesen tudjunk viszonyulni az ilyen nehéz történetekhez, egyáltalán a házassághoz.
Sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon Isten hogy lát most akkor engem, ezután a kudarc után, vagy ezután a zsákutcába került házasság után?
Nekem nagyon-nagyon sokat jelent az irgalmasság évének a logója, ahol a művész ugye úgy ábrázolja az irgalmas Jézust, hogy a vállára vett ember arca oda simul Jézus arcához, és Jézus szeme és a vállára vett embernek az egyik szeme egybeolvadnak. Így akarta a művész kifejezni, mi is az irgalom? Az irgalom nem más, mint Jézus a saját szemével nézi az embert, ugyanakkor az ő szemével is látja az embert, és valahogy ez a két egybeeső szem az irányadó, hogy tudjuk egyszerre nézni Isten szemével az embert, és tudjuk a saját szemével is nézni őt. Olyan bonyolult az élet is, annyi minden tud történni egy ember életében, hogy komolyan kell vennünk az az elvet, hogy úgy csak szívivel lát az ember, ami az a lényeg, az a szemnek láthatatlan. Szóval nagyon fontos, hogy alázottal tekintsünk egymásra, és ítéljük meg a másik életét.
Sokszor az elvált emberben akkor is benne marad ez az önmarcangolás, és nem hiszi el, hogy az Isten ezek ellenére is szeretheti őt.
Igen, ez egy örök gond tulajdonképpen, hogy az ember tud-e magának megbocsátani. Mert ez a legnehezebb feladat, önmagunknak megbocsátani. Szóval nagyon-nagyon fontos az, hogy ne rágódjunk azon, ami nincs értelme. Ami bűn, azt le kell tenni nyomtatószékbe, a kudarcot meg föl kell vállalni, és mennie kell tovább az életnek. Nekem egy idő óta nagyon fontos, szimbolikus mozzanata az evangéliumnak, amikor már Jézus föltámasztotta Lázárt, és Lázár a lepleibe burkolva előbújik a sírból, és a bámész tömegnek odaszól, engedjétek el a kötelékeit. Ez egy fontos mondata a Szentírásnak, hogy tudjuk elengedni a kötelékeket, amit el kell engednünk. Akár megholtról van szó, akár rendezhetetlen helyzetről, a felelősséget hordozzuk, a bűnbánatot megtartjuk, de nem szabad ragaszkodnunk a bűneinkhez, a gyengeségeinkhez, a kudarcainkhoz. Isten kezébe le kell tenni, nem tudunk más tenni.
A másik gyakori kétség az elváltak szívében az, hogy lehetnek-e még ők boldogok. Jó, hogy az Isten végtelenül hatalmas, mindenkit szeret, de az én életemben tud-e akkorát gyógyítani rajtam, hogy én még tudjak bízni valakiben, hogy én még tudjak nevetni őszintén, hogy én még tudjak örömmel nézni a jövő elé?
Én nagyon sok átváltozott életet láthatok, ugye nyilván a gyuntatónak ez egy külön kegyelem, hogy ilyenekkel találkozik. Sokféle változatában, amikor olyan reménytelennek látszott valakinek az élete, hogy már nem fog tudni boldog lenni, nagyon sok szép történetem van, és boldog emberként él azóta már. Pontosan, mert el tudta engedni azt, amit el kell engednie, és egy újat el tudott kezdeni szépen, és amit lehetett rendeztek. Amit a pápánk is mond, hogyha nem is tudtuk úgy rendezni az életünket, hogy ez teljesen megfeleljen az egyház előírásainak, azért mindent tegyünk meg, hogy az evangélium magvai, amelyek ott vannak az életünkben, tényleg szárba szökkenhessenek és termést hozhassanak. Kinek-kinek a maga körülményei között. Hiszem a Szent Atya ezt szorgalmazza az Amoris Laetitiában.
Egyik édesanya szinte sírva mondta, hogy ő neki az fáj a legjobban, hogy a templomban mindig csak a idézőjelben tökéletes családokról és családoknak szól a prédikáció, és ő úgy érzi, mintha mondjuk a 100 kilósoknak mindig csak azt kellene hallaniuk, hogy igazán csak 45 kilósan ér valamit az élet. Vajon ez csak a meglévő sebzettség mondatja az elváltakkal, vagy pedig szabad másról is beszélni a templomban, mint a követendő mintáról?
Igen, hát a pápának is ez tulajdonképpen az ütközése az Amoris Laetitiában, hogy mindenki megkeresztelt ember, az is, akinek az élete valamilyen ok miatt félre siklott, és ő a félre siklott életű embernek is a pápája, és oda is kell fordulni a szeretettel ehhez az emberhez. A helyi lelkipásztornak is újra meg újra föl kell tenni a kérdést, hogy szólok-e mindenki ez a templomban, vagy csak mindig az ideált emlegetem, és a konkrét helyzetre nem figyelek, hogy ott vannak a hallgatóim között. A helyi lelkipásztornak az eleménye, hogy tudja, kiknek beszél. Jó lenne, hogyha begyakorolnánk egyre inkább az, hogy nem csak jó félsült báránykák vannak körülöttünk, hanem vannak húzosak, meg megtépázott báránykák is, ő hozzájuk is legyen egy jó szavunk. Nem könnyű papoknak, püspököknek sem ezt a reflexet kialakítani magunkban. Mindenkinek türelemmel kell lenni a másikhoz. Egy lassú átalakulásban vagyunk, ahol nem Krisztus normáit adjuk föl, hanem az embereket próbáljuk szeretni, akik nem tudnak egészen Krisztus normái szerint élni. Az út célja mindegyikünknek világos és egységes, az útnak pedig különböző szakaszán vagyunk. És ha néha nem megfelelő hangon szól az egyik, tudjuk ezt betudni annak, hogy tanulunk valamit, ami új, eddig nem volt tömegével az egyházban, csak pár évtizede szembesülünk ugye az elvált és újraházasodottaknak a nagy számával, és tudjunk szeretettel fordulni egymáshoz, senkit se nézzünk leprásnak magunk között. Ugye Jézus Urunk is oda ment és megérintette még a leprást is, fölemelte ezt a fajta embert is, és magáinak érezte, mind az ember Krisztust, mind Krisztus az ember. Ezt a krisztusi magatartást kéne magunkévá tennünk. Ugye nagyon fontos, ha hiszem, hogy mindnyájan mélyen ismerjük a Szentatyának az irgalmasság arca kezdetű apostoli buzdítását. Ott annyi finomsággal szól arról a Jézusról, aki tud reményt adni az embernek, aki tudja kiszabadítani az embert a maga fogságából.
Az iménti percekben Bíró László püspököt hallhatták itt a Mária Rádió rendkívüli adásnapján, amely az Elváltan is Isten tenyerén címet viseli, és hát újból csak megerősödött az a gondolat, hogy ami emberileg lehetetlen, az Istennél lehetséges. Egy telefonos interjúval folytatjuk.
Igen, itt van a vonalban Blankenstein György, atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenekkel amen. Nagy szeretettel köszönöm mindenki.
Amikor Bíró püspök atya azt mondta, hogy talán nagyobb fogékonysággal vagy érzékenységgel kellene, vagy lehetne a papoknak is a hívekhez, az ilyen helyzetbe került hívekhez fordulni, akkor arra gondoltam, hogy talán neked, atya, könnyebb, mert te olyan családból származol, ahol elváltak a szülők. Ti akkor hány évesek voltatok, gyerekek?
Hát én 5 éves voltam, bátyám 9, másik bátyám 7 és 3 a húgom. Tehát így voltunk. Tehát kicsi gyermekként éltük meg ezt a nehéz pillanatot.
És visszatudsz emlékezni arra az időszakra, hogy mi volt leginkább benned? Szomorúság, vagy harag, vagy félelem, vagy lázadás, vagy milyen érzések voltak akkor benned?
Inkább megdöbbenés. Volt úgy fájdalom, tehát azt, hogy most valami nagy változás fog történni a családunkban, mert én mind a két szüleimet nagyon szerettem, és nagyon sokat jelentettek számomra. És akkor hát egy ilyen, hát 5 éves korra így visszaemlékezem, az elég nehéz 60 év távlatában, de inkább ilyen megdöbbenés ez volt bennem. De nem értettem.
És a ti szüleiteknek sikerült azt megvalósítani, hogy mind a két szülőtökkel tudjátok úgy tartani a kapcsolatot, hogy az minél kevesebb sérülést okozzon?
Igen, a legmessze menőbbik, igen. Bocsánat. Én azt éltem meg, hogy tehát miért váltak el a szüleim, azt most nem akarnám elmondani, mert most illetve nem is nagyon tudom a igazi okokat, de édesanyám vált el édesapától. Viszont édesanyám az nagyon hát így elte vagy, hogy ez neki nehéz volt, és mindent megtett annak érdekében az, hogy édesapával tartsuk a kapcsolatot, de olyannyira az, hogy meghívta rendszeresen hozzánk. Tehát minden héten egyszer egy közös ebéd volt. Aztán az ünnepeknél jelen volt édesapa. Tehát mondjuk én azt tapasztaltam, és most így visszagondolva nagyon hálás vagyok neki az, hogy alázottan tette ezt, tudta azt, hogy mondjuk ő vétett, tehát ő hagyta el édesapát, de hogy ebből nekünk legyen kárunk, és a másik pedig az, hogy hát ő felé is egy kicsit bocsánatkérés is volt. Én így értem meg.
És most papként tudsz olyan tanácsokat adni a hozzád fordulóknak, amit esetleg olyanok nem tudnak, akik ezen nem mennek keresztül gyerekkorukban?
Az egyik az, ami mondjuk engem is nagyon sokszor foglalkoztat, az, hogy az elváltak, hogy kikerülnek a szentségi életből, és és hát sokszor úgy élik meg azt, mint egy ilyen hát ecsét rajtuk, vagy az egyház ellöki magától, vagy sok ilyen beszélgetésben benne voltam az, hogy hát hogyha az egyház milyen konzervatív, nem engedi meg, és így tovább. Nos, amit édesanyámnál tapasztaltam, és talán ezt tudnám leginkább megosztani azt, hogy ő nagyon hűséges maradt. Tehát nem lázadozott ellene, nem mondta azt, hogy hát milyen hát kegyetlen az egyház, vagy konzervatív, vagy maradi már igazán átléphetne ezeken a dolgokon, hanem ő hűséges maradt az Istenhez. Olyan szempontból az, hogy amíg dolgozott, az minden vasárnap ott volt a szentmisén, részt vett, bennünk együtt imádkozott, tehát nagyon-nagyon a hitet átadta, de később aztán minden nap járt szentmisére. Tehát neki ez nagyon-nagyon fontos volt, az a szentmisén való jelenlét. Tehát valahogy a szentséget így élte meg, azt, hogy nem veheti magához, de ott van. Aztán az Isten biztos azt, hogy másképpen ítéli meg, mondjuk ugye Jézus azt mondta, azt, hogy én sem ítélek el a házasságtörő asszonynak. Tehát ez a nem ítélek el, ez egy fontos mondat.
Amikor egy kétségbe esett pár fordul hozzád, és a házasságuk válságban van, vajon hogyan lehet azt lemérni, hogy mire is lehet szükségük? Tehát, hogy van-e tényleg olyan, amikor a válás a kisebbik rossz?
Igen, ez így előfordul. Amikor mondjuk annyira megalázza az egyik a másikat, annyira, tehát mit tudom, terror alatt tartja, esetleg hát bántalmazza is, akkor én is szoktam mondani azt, hogy ennek úgy vége, ezt nem szabad folytatni. Tehát annak érdekében azt, hogy akár a gyerekek valamiképpen egy védettebb helyzetben legyenek, de akár ő is a vétlen fél, persze hát soha nem lehet tudni azt, hogy ki mit tett, szóval azért két oldala van mindig a dolognak, de azért az ember érzi azt, hogy valaki hát nagyobb súlyjal vétett, és hát lehetetlené teszi azt a kapcsolatot. De meg vagyok győződve, hogy ezt igen, néha meg kell tenni.
Egy kicsit korábban itt a délután során éppen erről beszélgettünk, hogy a szülők leginkább a gyerekeikért aggódnak, hogy vajon mennyire sebződnek meg, és ezért is szervezzük azt a zarándoklatot, egyébként a szentendrei híveket is szeretettel várjuk május 14-én, amikor a szülők zarándokolnak a válás miatt megsebződött gyerekeikért bátára, lehet jelentkezni. De te mit gondolsz, hogy mikor van az, amikor már egy felnőtté vált gyereknek már saját maga gyógyulásában is együtt kell működni az Istennel. Tehát te mikor érezted úgy, hogy most már felnőttként tudod kérni az Isten gyógyítását, és már túl vagy azon. Tehát, mert mi mindannyian itt, akik itt ülünk a stúdióban, és hát a gyerekeink megsebződtek a válás miatt, abban reménykedünk, hogy a Jóisten még azt is meg tudja gyógyítani, amit a mi hibáink megsebeztek, vagy elrontottak.
Én amit említettem az előbb, az, hogy édesanyám megtett mindent, az, hogy bennünket védjen a válásnak hát a fájdalmától, vagy a nehézségétől, és megtette azt a lépést, azt, hogy mondom, édesanyámat rendszeresen meghívta, sőt, tehát a nevelő apám az ugye nagyon előttem van, hogy először egy nevelő apám nem akart ott lenni, amikor édesapám jött, és aztán utána döntött, és ő is jelen volt, és amikor így kezet fogtak egymással. Tehát ez számomra egy nagyon mondjuk pozitív jel volt az, hogy igen, fájdalmak vannak, de nyújtom a jobbomat, és elfogadom a másiknak a kéznyújtását. És érdekes volt az, hogy nagyon jól beszélgettek egymással, tehát mint gyerek, úgyhogy a beszélgetésben jelen voltunk. Ez nagyon-nagyon sokat gyógyított, az, hogy itt tehát nem egy gyűlölködés van, inkább egy rossz döntés, aminek a következménye volt ez a válást. Háború volt, na mindegy, ezt nem akarnám ugye elmondani, de nagyon nehéz helyzetben történt a maga házasságkötés, és hát elkapkodott volt, és elhamarkodott volt.
Azt hiszem, hogy ezt a kézfogós gondolatot és ezt a képet fogjuk eltenni magunkkal, mert ezzel nagyon szépen kifuttattad azt, hogy vannak ilyen momentumok és pillanatok, amiket érdemes megragadni ebben a folyamatban.
Köszönjük szépen Blankenstein György atyának, hogy itt volt velünk. Most át kell adnunk a szót Ferenc pápának, hiszen az ő írásaiból hallunk, új tanításából most egy részletet.
Sziklára építünk. Válogatás Ferenc pápa tanításaiból.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szilágyi Mária vagyok. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Sziklára építünk című.